Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
A TikTok hányattatása a témánk. Miért kell Európában arra figyelni, hogy mi történik a TikTokkal Amerikában? Egyáltalán komolyan lehet-e venni azt, hogy ilyen határidőket szabnak meg, meg lekapcsolják néhány órára? Mit jelent ez az európai, és mit jelent az amerikai felhasználó közösségnek? A vendégünk Prezenszky Alex, a Mediátor média igazgatója, aki itt van velünk. Sziasztok. Zoomon. Hello, Alex!
Volt Trump beiktatása előtt pár izgalmas nap és óra Amerikában. A szolgáltatóknak az Egyesült Államokban a TikTokot elérhetetlenné kellett tenniük egy korábbi határozat szerint. Ezt a határozatot Trump azonnal felfüggesztette, ahogy beiktatták. Közben a TikTok használók, az amerikai használók egy része elkezdett mandarin nyelvet tanulni azért, hogy így is kifejezze tiltakozását a tiltás ellen. Más részük a Red Note nevezetű egy másik kínai social appra regisztrált. A reakciók, fejlemények közül neked mi volt a legizgalmasabb ebből a pár napból, ami Amerikában a TikTokot megingatta?
Hát rengeteg minden volt, talán hogyha egyet ki kell emelni ezek közül. Nyilván az is, amit te mondtál, hogy a Red Note-ra átregisztráltak, és ők ugye egy az egyben a UI-t is átvették a TikToktól, ahogy ezt betiltották egyébként. De mellette nekem a legviccesebb igazából az volt, hogy a fekete piacon, ugye, vagyis nem tudom milyen, a másodpiacnak is nevezhetjük az eBay-en, meg ezeken megjelentek ugye azok a telefonok, amiken még rajta vannak a TikTok alkalmazások, tehát hogy konkrétan elkezdtek vele kereskedni, mert hogy ugye az App Store-ból még mindig nem elérhető.
Mert ugye az volt, hogyha volt egy új telefonod, nem tudtad rá telepíteni a TikTokot, viszont tudtál akkor ezek szerint olyan használt telefont keresni az eBay-en, ami még rajta van.
Na jó, de hogyha le volt kapcsolva az alkalmazás, akkor mit értek el vele? Ezt mondjuk nem értem.
Hát, a mostani állapot az az, hogy nincs lekapcsolva, de nem lehet letölteni a különböző sztórokból, tehát ezért vadásznak rá azok, akik nem tudom, letörölték mondjuk a nagy bánatukba egyébként, vagy azok, akiknek egyáltalán nem volt fent, vagy új telefonja van, amit mondott a Bence is. Igazából ez vicc. Egyébként erre volt még példa, 2013-ban is volt egy játék, a Flappy Bird, arra nem tudom, emlékeztek erre a szitúra, de ott keresték pont azokat a telefonokat, amiken ez az alkalmazás volt a játék, mert hogy azt is leszették a sztórokból, csak azután átment egy ilyen teljes adathalász verzióba, hogy minden telefonra ilyen programokat telepítettek, és most is ez a veszélye igazából. Tehát, hogyha másodpiacról vesz valaki ilyet, akkor simán benne van, hogy valamilyen scambe fut bele.
Igazából kicsit lépjünk hátra, a hisztit egy kicsit próbáljuk meg távolról nézni, mekkora dráma az amerikai TikTokerek, influencerek számára, ha esetleg tényleg eltűnne az életükből a TikTok. Ott van a YouTube, ott van az Instagram, platformt váltanak, a követőiket biztos el tudják élni YouTube-on is, Instagramon is. Ez tényleg nagy baj lenne egyébként?
Az ő szempontjukból is szerintem nagy para, majd úgy is beszélünk arról, hogy a mi szempontunkból is mit jelent ez. De igazából a TikTok algoritmusa azért máshogy működik, mint a más platformoké, tehát egy az egyben nem tudnak egyből így áthelyeződni, akár egy YouTube-ra, akár egy Instagramra. Tehát az, hogy magukat a tartalmakat se ugyanúgy pörgeti az algoritmus, mint egy TikTokon, mellette egyébként a követőket se annyira egyszerű átmozgatni egy az egyben. Nyilván egyébként a hűséges követők úgyis átmennek egy másik felületre is.
De biztos, hogy lesz lemorzsolódás.
Pontosan. És az még szintén ott van, hogy az algoritmus is más, de egyébként ezek a típusú videók, ezek a pörgős videók, amik TikTokon leginkább mennek, ezek azért formátumban is különböznek annak ellenére, hogy a YouTube-on és Instán is megvan a lehetősége, hogy ilyeneket töltsünk fel. Tehát, hogy azért ez elég necces nekik, igen.
Még mielőtt a reklámos vonatkozásait megvizsgáljuk ennek a helyzetnek, áruljátok el, kérlek, mindkettőtökhöz szól a kérdés, hogy ez egy jó alkalom-e arra, hogy a TikTok felhasználók, vagy közösségi média felhasználók ebben a világban, ahol mindent ilyen készpénznek veszünk, egy kicsit így átgondoljuk, vagy átgondolják azt, hogy lehet, hogy tágabban érdemes figyelnünk a világot, és kezelnünk ezeket a dolgokat. Kicsit lazábban. Tehát, hogyha valaki a TikTokhoz szokott, akkor egyik pillanatra a másikra elveszítheti azt a platformot, amiből adott esetben a pénze származik. De hogy ez megtaníthatja-e a 20 éves Z vagy alfa generációs felhasználókat arra, hogy rugalmasabban álljanak hozzá ezekhez a platformokhoz?
Hát én kétlem egyébként, de azért lehet egy ilyen hatása is, vagy lehetne az is egyébként, hogy tényleg mondjuk belegondolnak, hogy esetleg van valamilyen adatvédelmi probléma tényleg az applikáció mögött, de szerintem annyira gyorsan történnek a social médiában az események, napról napra jönnek ki új platformok. Nyilván egy TikTok egy az egyben nem helyettesíthető, és ezzel nem azt mondom, hogy holnap készül egy új, hogyha betiltják, de szerintem a felhasználói szokások miatt nem hiszem, hogy ennyire ilyen tudatosak lennének, vagy tudatossá válnának emiatt.
Nekem ez egyébként az jutott az eszembe erről a kérdésre, amit feltettél, Viktor, hogy Oroszországban mi történt az influencerekkel, miután ugye a YouTube és a Google és a Meta is lekapcsolta náluk a monetizációt, tehát hogy nem nagyon tudtak posztolni, és pénzt meg végképp nem tudtak keresni, és azonnal kevésbé szabályozott platformok felé, konkrétan a Telegram felé mozdultak el, mert ugye a Telegramot azt egyelőre még hagyják működni Oroszországban. De térjünk át arra, hogy mi a számunkra a tanulság. Azon kívül, hogy egyébként elég izgalmas figyelni a fejleményeket, nekünk, reklámosoknak miért érdemes figyelni arra, hogy Amerikában mi történik? Olyan sok magyar felhasználó van, aki amerikai TikTokert követ, hogyha azok eltűnnek, akkor így tömegek szabadulnak fel, meg tömegek figyelme szabadulna fel, vagy azért nem ilyen egyértelmű az összefüggés?
Hát nem teljesen egyértelmű, van egyébként már nagyon sok, meg szerintem egyre többen követnek egyébként amerikai külföldi influencereket, ezt mi is szoktuk tapasztalni, így ilyen körbe kérdezünk egyetemi előadásokon is, hogy kik kit követnek, és ott nagyon sokan az jön vissza, sokszor az jön vissza, hogy nem magyar influencereket, hanem külföldieket, de egyébként nyilván az amerikai digitális piacnak van egy trenddiktáló szerepe, és emiatt egyébként ez nagyon fontos, ránk nézve is, hogy sok magyar és európai márka követi az amerikai kampánytrendeket, és hogyha az ottani trendek, influencer tartalomgyártási különböző praktikák eltűnnek a TikTokról, az hosszabb távon hatással lehet egyébként a globális tartalomgyártási stratégiákra is.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy mondjuk magyar influencerek esetében is a TikTok háttérbe szorul, mert hogy azt látják, hogy mondjuk a YouTube-on vagy az Instagramon történnek az igazán izgalmas dolgok, és ehhez igazodnak?
Hát, hogyha tényleg így eltűnne, akkor egyébként benne lehetne az, hogy változik egyébként a platform stratégia is, akár a tartalomgyártóknál, akár a márkáknál is, mert nyilván egyébként az USA-t nagyon sok mindenbe követjük, még ha kicsit el is vagyunk csúszva tőlük.
Hát meg rengeteg tartalom származik onnan, amik viszont vagy hivatkozási alapként szolgálnak az influencereknek itt Európában is, szóval óriási piac es neki mindenkinek, hogyha Amerikában lekapcsolnák a TikTokot.
Így van.
Hogy látod a TikTok-nak a népszerűségét, a felhajtást, a hype-ot a platform körül, hogyan befolyásolta ez a felfüggesztett tiltás? Inkább elfordulnak tőle, vagy inkább fölkorbácsolta az érdeklődést a platform iránt ez a pár nap?
Hát szerintem minden esetben, jó, 95%-ban ez általában meg szokta tolni felfele az adott applikációt, ha egy ilyen felmerül vele kapcsolatban. Itt is, hogyha jól tudom, egyébként a TikToknak a letöltései megugrottak a tiltás hírére. Nyilván itt egyébként ilyen utolsó lehetőségként próbáltak erre tekinteni.
Jó lesz még valamire alapon az is, aki esetleg nem használta, gondolom.
Meg nyilván van egy ilyen ellenállás is, ami ilyenkor kialakul, tehát hogy csak azért is kiállnak mellette, tehát hogy aki mondjuk nem búcsú videókba sírt, az meg mondjuk petíciókat indított ugye mellette meg ilyenek, tehát hogy abszolút nem azt látom, hogy elfordulnának emiatt, vagy amit az előbb említettem, hogy átgondolják, hogy lehet valami mögötte egyébként adatvédelmi szempontból, hanem inkább az, hogy vissza legyen állítva minél hamarabb.
Te neked mik a megérzéseid? Letelik a felfüggesztés határideje? Elbúcsúzhatnak-e idővel az amerikaiak a TikToktól, vagy ezt akkora a lendület, a kiállás a platform mögött, hogy valahogyan a politika ezt meg fogja oldani?
Én elképzelhetetlennek tartom, aztán majd lehet egyébként majd erre hivatkozunk, hogy mekkora bírséget mondtam. Hát azt, hogy betiltják, de szerintem biztos, hogy találnak olyan megoldást, amivel egyébként a helyi adatoknak a kezelésére, akár valamilyen amerikai partnert bevonva, megtalálják azt az utat, hogy maradhasson a TikTok. Ugye korábban az Oracle-ről is volt szó, hogy velük együtt partnerségbe fogják kezelni az adatokat. Nem tudom, hogy mi lesz most a megoldás, de én az amerikai kormányzatnak is a lépéseiben nem arra következtetnék, hogy ők itt most be akarják ezt tiltani.
Hát maximum megveszi Jeff Bezos a felét, vagy Elon Musk.
Utolsó kérdésünk, te most mit tanácsolsz a magyarországi fogyasztói márkáknak? Érdemes-e ebbe a bizonytalanságba nekik jelentősebb mértékben TikTok jelenlétbe fektetni, vagy a hangsúly maradjon a YouTube-on, Instagramon és a TikTokra legfeljebb a platform sajátosságainak megfelelő mutációkat érdemes készíteni videókból?
szerintem érdemes továbbra is használni, de talán a legfontosabb kifejezés ez a diversifikáció, amit egyébként a Facebooknál is mindig emlegettem évek óta, amikor mindenki arra támaszkodott, hogy csak Facebook oldala volt. Itt a közösségi médiával és márkaként is az a legfontosabb, hogy ezeken a platformokon, amik nekünk egyébként a legjobb célt szolgálják, azokon megfelelő tartalmakkal jelen legyünk, ne egyre támaszkodjunk, hogy utána bármi ilyen hasonló helyzetben egyébként jó helyzetből tudjunk tovább lépni.
Bennem azért maradt még egy kérdés, bocsánat. Ennek az egész felhajtásnak volt-e olyan hatása akár a Metára, akár más közösségi platformokra, hogy na most akkor itt a mi időnk. Szóval volt-e bármi olyan törekvés ezen platformok részéről, amelyek erre vezethetők vissza, erre a krízisre?
Igazából, amit az elején említett a Bence, a Red Note, az nyilván egy kiugró volt a
Red
nagyoktól.
Note. De a nagy ismert platformokról beszélek.
Igen, a Metán belül egyébként már korábban elkezdték elnézni azokat a formátumokat, ugye a TikToktól, akár a YouTube Shortsra, hogyha gondolunk, a Google esetében, a Metánál ugye a Reels formátumokra, ez Instán is, Facebookon is megvan, tehát én nem láttam ilyen külön törekvést arra, hogy most emiatt lecsapnak ott külön a felhasználókra. Ezek a funkciók igazából már megvoltak, amivel áttérhetnek, de pont ezt említettük az elején, hogy nem annyira egyszerű egyébként egy-egybe átlépni ezekre. Szóval most nem volt olyan, mint amikor a Beerre lecsaptak, hogy azonnal ellopták a funkcióját, egyébként a TikTokon belül is, a Metánál is. Itt most igazából így úgy látom, hogy inkább kivártak, vagy kivárnak.
Köszönjük a beszélgetést, Alex!
Köszönöm szépen én is!
Prezenszky Alexzel, a Mediator média igazgatójával beszélgettünk. Rebrief. A vendégünk Virág Attila, a Centrál Média Csoport ZRT AI szakértője. Hello Attila, köszi,
sziasztok,
hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Pár héttel ezelőtt egy elég alapos elemzést írtál a LinkedIn-en arról, amit aztán a Kreatív is szemlézett, hogy hogyan befolyásolja a Magyarországon a tartalomszolgáltatók, portálok forgalmát, az, hogy az emberek a ChatGPT-n is egyre több időt töltenek, onnan szereznek információkat. És arról beszélgetnénk veled, hogy mit látsz a ChatGPT miatt? Kevesebb cikket, blogposztot, magyar kiadók által gyártott tartalmat fogyasztanak-e az emberek, vagy igazából ez egy lehetőség? Indulásban azt szeretném megtudni, hogy 2024 utolsó negyedévében is azt írtad, hogy jelentősen nőtt a ChatGPT magyarországi forgalma, kezd-e már tetőzni a hazai érdeklődés a mindenféle generatív mesterséges intelligencia appok iránt, vagy ez még mindig egy meredek emelkedőbe van? Hol lehet ennek a vége?
A hazai webes termékek még nem nagyon látják ennek a forgalmát. A nagyobb weboldalakon már azért mérhető ez, Google Analytics-el is például. Nem beszélhetünk még tetőzésről sem. Ha most ránéztem a friss adatokra, hogy a decemberről januárra mi történt, és 26%-ot nőtt a ChatGPT forgalma.
Decemberről januárra?
Igen. Na, ez csak a webes forgalom, tehát az applikációt nem látja a SimilarWeb, aminek a mintavételezett adatait néztem, és vannak egyes iparági jóslatok, amelyek 2025 év végére exponenciális emelkedést fog előrejelezni. Tehát most még egy fal előtt állunk, ami egyszer csak hirtelen ki fog törni, hogyha igazak ezek az iparági előrejelzések.
Arra hadd kérdezzek még vissza, hogy általában ezek az iparági előrejelzések, meg ezek a nagy projekciók, ezeket jellemzően ritkán magyar piacra, magyar szakértők írják, hanem általában ezek ilyen globális projekciók. Mit gondolsz, a magyar piacon is így fognak működni ezek a generatív mesterséges intelligencia appok?
Én azt gondolom, hogy nem vagyunk lemaradásban, és pontosan amiatt, mert bárki pillanatok alatt eléri a világ másik felén lévő információkat, és amikor a ChatGPT megjelent, akkor azonnal elkezdték Magyarországon is használni. Tehát azonnal tudtunk róla, azonnal megjelent a körülbelül ugyanakkor a arányban, mint ahogy a világon, és hogyha külföldi előrejelzéseket nézek, vagy külföldi elemzéseket nézek arról, hogy arányaiban mekkora forgalmak jelentek ott meg, Magyarországon is arányaiban hasonló mértékű ez az AI fogyasztás.
Akkor állapítsuk meg, hogy konkrétan miről beszélünk. Tehát most magyarországi forgalom, az mondjuk a 24.hu, HVG, Telex, vagy a magyar YouTube forgalmával összehasonlítva, mekkora a ChatGPT, vagy a Perplexity AI, Claude vagy a Google Gemini?
A legnagyobb szereplő, a legnagyobb forgalmat azt a ChatGPT csinálja az AI platformok közül, de ez nem azt jelenti, hogy élmezőnyben van. A ha úgy nézzük, akkor a Telex és a 24 forgalma után jön, körülbelül mondjuk attól függ, hogy most applikációval együtt nézzük vagy sem, körülbelül 15-25-dik lehet a látogató elérésben. Mondjuk, ha ezt be akarjuk lőni, akkor a HVG és az NLC fölött van már. Tehát azért szemmel láthatóan nagyon nagy, hogyha a többi szereplőhöz képest nézzük, tehát a többi AI szereplőhöz képest, akkor ott vannak még olyan szereplők, mint a Google-nek a Gemini modellje, vagy a kínai DeepSeek modell, vagy a Perplexity modell. Ha ezt a teljes AI piacot nézzük, akkor ott körülbelül a 80%-át, 80-valány százalékát a ChatGPT teszi ki.
Visszaugrok egy picit a beszélgetés legelejére. A tartalomgyártóknak most be kell rezelniük ettől? Szóval az, hogyha a ChatGPT-ből vesszük ki az információkat, és ezáltal nem megyünk fel bizonyos tartalomgyártók írott, vagy képes, vagy hangos tartalmaira, akkor feltételezhető az a veszély, hogy előbb-utóbb mindenki onnan fog tájékozódni, akár infotainmentről van szó, akár bármilyen információszerzésről.
Egyelőre a hagyományos üzleti modelleket még nem veszélyezteti. Viszont a
versenytárs... Egy is jó szó. Egyelőre még. Egy mondaton igen. belül. Ez, igen, semmi igen. baj nem lesz. Tudod, igen, ennyi igen, negatív igen. szó nincs egy mondatban. Bocs.
Abszolút, abszolút. Ne szaladjunk ennyire előre. Ami szerintem sokkal fontosabb, hogy a piacon kik és mire használják. Tehát a média szereplők közül azok, akik elkezdik használni és beépíteni az életükben, működésükbe az AI eszközöket, ők lesznek versenyelőnyben azokhoz képest, akik nem teszik ezt meg.
De mire gondolsz? Olyanról már hallottunk, és még ex-kollégáddal, Szigeti Péterrel beszélgettünk arról, hogy egy szerkesztőség működésébe, a tartalom előállításban hogyan érdemes bevonni az AI-t, de így a másik oldalról nézem, mire gondolsz, hogy a kiadványoknak AI kompatibilis tartalmakat kéne csinálni, amit valamiért szeretnek idézni, feldolgozni ezek a generatív nyelvi modellek, vagy hogy érted azt, hogy beépíteni a működésbe?
Mondok egy példát, ami megtörtént. Száraz, falazó, vakolat vagy beton reklámkampányhoz szeretett volna a sales egy kampányötletet kapni szerkesztőségi oldalról. Egy olyan szerkesztőségtől, ahol hölgyek ülnek. És Egy hagyományos ügymenetben ez úgy történik, hogy akkor elkezdünk a Google-el keresgetni, találunk a környezetbe valamilyen szakértőt, és akkor elmegy vele 2-3 nap, mire valami történik. A ChatGPT-nek még a korábbi 3.5-ös verziójába kolléganők beírták ezt, hogy akkor ez mi ez a kérdéskör, egy az egybe a CSS briefet, és 20 perc múlva a TikTok kampány videó brief is volt már, hogy mit lehetne csinálni. Mindezt úgy, hogy közben ebbe a 20 percbe belefért az is, hogy validálták a GPT-nek a válaszait. És azért nagyon nem mindegy, hogy 2 napot foglalkozunk valamivel, vagy pedig 20 percet.
Ez jogos, de ez nem biztos, hogy válasz arra, hogy különben mi történik azokkal a tartalmakkal, amiket egy kiadó előállít, amit egy portál szerkesztősége előállít, és akkor ezeket a tartalmakat kevesbé olvassák el, mert hogy az emberek inkább elolvassák azt, amit konkrét választ kapnak a ChatGPT-től, vagy a ChatGPT-t valahogy rá lehet vezetni arra, hogy linkeljen ki ezekre a tartalmakra. Mi fog történni a kiadónak a alapvető core produktumával?
A látogatói, vagy inkább azt mondom, hogy tartalomfogyasztói figyelemért most is rettenetes nagy a verseny. Tehát itt ilyen percekért versenyzünk, hogy éppen az adott személy melyik pillanatát, mikor és milyen formában érjük el. Azok a tartalomfogyasztók, akik ChatGPT-n keresztül fogyasztanak tartalmat, nagyon szűk még ez a közönség. Az elsődleges felhasználása nem ezeknek az eszközöknek jelenleg. Tehát azért mondom, hogy jelenleg nem a tartalomkészítőknek nem attól kell félni, hogy a tartalmaik hirtelen a tömegek számára GPT felületén lesz elérhető, ChatGPT-ben kattintás nélkül elérhető, hanem inkább arról van szó, hogy akik a tartalmat állítják elő, legyen az akár egy iskolában egy dolgozat, legyen az akár egy cikk ötlete, vázlata, legyen az akár egy programkód, ott növeli a hatékonyságot, ott növeli a sebességet.
Lépjünk hát egy másik oldalára szintén így a mesterséges intelligencia modelleknek, hogy ugye a ChatGPT search funkció az végre már elég sok kifele mutató linket kínál a felhasználóknak. A Perplexity az mindig is alapvetően egy ilyen keresőszerű működést produkált, tehát hogy ilyen sok linket, sok hivatkozást kínál, akkor ezek szerint van kifele mutató forgalom is a generatív nyelvi modellekből. Mennyi ez, és mire kattintanak az emberek, hogyha egy ilyen nyelvi modellt használnak?
Az általad is említett cikkben én foglalkoztam ezzel a konverzióval a CTR-rel, de csak a ChatGPT tekintetében, azonban most ránéztem a januári forgalomra, a ChatGPT, a Gemini, a DeepSeek, a Perplexity, a Copilot, a Claude AI és még a Groknak is a hazai januári forgalmára, és megnéztem, hogy a kimenő forgalom az milyen arányban van. Ez körülbelül ez a 10-valány százalékos átkattintási arány említettem a ChatGPT-nél. Nagyon érdekes, hogy a Perplexity-nél ez 84%. Tehát brutálisan magas. Úgy viselkedik a Perplexity, mint egy hírgyűjtő oldal. Ami azt jelenti, hogy oda azért mennek, hogy tartalmat fogyasszanak, és utána meg is nyissák ott a dolgokat. Tehát ugye a Perplexity pont erre készült, hogy keressen, és adjon találatokat, és ezeket fölajánlja, hogy ezeket fogyaszt.
Ez jó hír nektek.
Van egy, igen, igen. Tehát ha azt nézzük, akkor sokkal kisebb a bázis, tehát 50-szer kisebb a Perplexity forgalma, mint a ChatGPT-é, viszont sokkal nagyobb a konverziója, tehát hogyha ugye említettem azt, hogy a ChatGPT-nek 90%-os ez a piaci share aránya ebben az AI piacban, viszont a forgalmi aránya, a kimenő forgalom csak 82, mert 10-et elvisz a Perplexity. Tehát egy nagyon jó konverzióval dolgozik. Ebben benne van az is, hogy a Perplexity rendelkezik egy beépített hírolvasó funkcióval, ahogy elkezded beállítani, hogy te hogyan szeretnéd használni, kínál neked eleve híreket. Tehát ebben van egy ilyen funkció is, és valószínűleg ez növeli ezt az átkattintási arányt, tehát más egy kicsit a felhasználása, mint a ChatGPT, sőt teljesen más a Gemini-é, ahol mindössze 8-as CTR-ről, 8%-os átkattintási rátáról beszélhetünk, ami meg rosszabb, mint a többié. Ez pedig abból adódhat, hogy a Google nem akarja átterelni a felhasználóit a keresőből elsődlegesen a Gemini felületére, és valószínűleg a célcsoportja is más a Gemini-nak, mint mondjuk a Perplexity-nek.
Azt is megnézted egyébként, hogy amikor az emberek kikattintanak ezekről a felületekről, tehát a ChatGPT Search, Perplexity által fölkínált linkekre kattintanak, milyen témákat szeretnek, mire kattintanak ki, mi az, amiben nem elég nekik a mesterséges intelligencia válasza, hanem rendes humán tartalmat akarnak mélyebben elolvasni.
Nagyon ingadozó még hónapról hónapra ez, és még az AI platformonként is változó, azonban látható, hogy az egészség, a szórakozás, film témakör, a technológia, programozás, ezek mind fontosak. Volt a Perplexity-ben egy nagyon érdekes januári torzulás a turisztikában. Tehát nagyon vegyes még, és még nem állt be, pont amiatt, mivel ez egy kialakulóban lévő terület.
Köszönjük, hogy megosztottad velünk a legfrissebb tapasztalataidat, nagyon és köszönjük, hogy beugrottál hozzánk. Virág Attilával, a Centrál Média Csoport ZRT AI szakértőjével beszélgettünk. Ez volt már a Rebrief. Köszi Bence, és köszi kedves hallgatók a figyelmet. Találkozunk jövő héten a viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.